95.8. Sláger FM.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a slágerkult, engem Esmiller Andrásnak hívnak. Üdvözlöm. Önöket, örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek. Azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek és érdekelnek is. Őszinte tisztelettel köszöntöm Lux Ádámot, és nagyon örülök, hogy végre találkozhatunk.
Szép jó estét, és a kedves hallgatóknak is.
Itt az éterben, és hát aki ennyi ideje formálja a kultúrát, azzal nagy öröm mindig a találkozás, főleg úgy, hogy elárultam, míg a mikrofonok nem éltek, hogy hazai pályán, itt a Sláger FM környékén, igen. Mármint a stúdió környékén.
Igen, innen 3-4 háznyira születtem, hát nem Batalkanom a kórházba, de az is nagyon közel van, mert sportkórházba születtem, az másik az irányba, igen, van 3-4 házra, és itt laktunk a Márvány utcában, úgyhogy ez nekem tényleg hazai környezet.
Meddig tartott ez az időszak? Ez
14 éves koromban.
Tulajdonképpen az alapozásként a legfontosabb évek, azt mondják.
Igen, de még az ovim is itt volt a sarkon, az alkotás Márvány sarkán.
De már nincs meg.
Nincs meg, azt lebontották, mikor kiszélesítették az
alkotásokat.
Nagyon
más itt a környék egyébként?
Más, persze. Egész keskeny volt az alkotású, csak kétszer egy sáv volt, most meg hát ugye nagyon hatalmas lett. Ezért is ennek esett áldozatul az ovi.
Na, szegény ovi. Igen. Még jó, hogy a színházak nem esnek, meg nem estek áldozatul. Voltak, amelyek igen. De annak körül örülök, hogy a Karinthy Színházat képviselve beszélgethetünk most. Ráadásul van egy fontos apropó, ami miatt egyáltalán találkoztunk. Miért nem marad reggelire?
Így
ez
van.
A címe a darabnak.
Ez a darab cím, igen.
Március 7-e, 8-a és 9-e. 7-én van a premier?
Nem, a 7-e az egy premier előtti exkluzív előadás, 8-a premier, 9-e, és még 10-én vasárnap délután is van.
Na, pláne. Jó, tehát akkor nőnapon debütál.
Igen, nőnapon debütál.
A darab.
Nemzetközi nőnap és Zoltán napon.
Pláne. Lesz itt szóval minden a premier előtti exkluzív bemutatóra bárkiben mehet?
Vagy igen, ezt, persze, egy vásárolható mindegyik előadásra.
Azért van akkor kint a honlapon. Igen. De ez mit jelent? Mert ennek a műsornak az a lényeg, hogy kulissza titkokat eláruljunk. Tehát mitől exkluzívabb egy premier előtti előadás? Ott még változhat bármi?
Hát reményeink szerint már nem, de attól exkluzív csak, hogy tényleg legelsőnek látják a kedves nézők, akik akkor jönnek el, úgyhogy ezt is ugyanolyan szeretettel ajánljuk, de hát addigra már nagyon szeretnénk készen lenni. Ez egy nagyon összetett, nagyon bonyolult, nagyon klassz darab, rengeteg jövésmenéssel, mozgással, úgyhogy nem a könnyű kategória. Uh-huh.
Hát pedig hát mit gondol az ember, a laikus?
Igen,
vígjátékot.
Igen, ugye műfaji megjelölése, a romantikus vígjáték, jaj, de kellemes, olyan jó le. Hát ez nem. Szóval ez egy olyan fajta darab, hogy mondjam, ami tulajdonképpen nem vígjáték, tehát ez azért nagyon fontos, hogy az alapműfaj a vígjáték, de nagyon komoly dolgokról beszélnek. Két főszereplője van egy korombeli, nagyjából korombeli úriember, egy ilyen 50 éves konzervatív hivatalnok, aki úgy magának él, már elvált, egyedül él, főzicskézik
és magának is való.
És olyan magának is való, kicsit zárkózott, igen, nagyon jól nevelt, jó szituált úriember, és ebbe a lakásba, az övébe toppan be egy teljesen más viselkedéskultúrával rendelkező fiatal lány, aki ráadásul nem elég, hogy nagyon-nagyon fiatal, tehát bőven a lánya lehetne az úrnak, hanem még 9 hónapos terhes. És hát nagyon tehát amiről ez szól, az, hogy két kultúra, két viselkedésforma hogyan csiszolódik, hogyan ütközik. Én úgy szoktam mondani, hogy két kultúra, két kultúrálatlanság. Tehát, hogy kinek mire van kultúrája és kultúrálatlansága. Szól az empátiáról, az elfogadásról, a másik odafigyeléséről. Nagyon érdekes darab, vagy nagyon érdekes dolog, hogy mind a ketten kielemezzük a másikat halál pontosan. Tehát a nagyon jól látja a másik gyengeségeit esetleg.
Mert hogy jó ember ismerő?
Igen, és kiderül, hogy a lány is ugyanúgy, de mindenki csak a másét. ez a klasszikus mondás. Igen, ez a klasszikus mondás jut eszembe, hogy
a cipő,
nem, hanem az, hogy a másik szemében a szálkát,
ja, igaz,
de a saját szemében a gerendát, azt nem vesszük észre, de a másik szemében a szálkát, azt igen.
Igaz.
Szóval ez is benne van a darabban, mindenféleképpen nagyon fontos és jó dolgokról szól, és ugyanakkor viszont egy nagyon helyes végjáték, tehát hatalmas a kacagásokra van lehetőség. Én azt gondolom, hogy pont emiatt, hogy nagyon különböző életszakaszban lévő emberek a főszereplői, mindenkinek ajánlható. Tehát nézőknek biztos vagyok benne, hogy a fiatal ugyanúgy megtalálja benne a maga élvezetét, mint az idősebb korosztály.
Mondja ezt a főszereplő.
Igen.
És a főszereplő is ugyanúgy élvezi? Tehát ha ez egy szerethető darab,
igen,
akkor a szereplőknek is?
Igen, hát a főszereplő, én még Dobra Mara vagyunk, igen, ketten a főszereplők, de még Mohácsi Norbert és Koltai Vivian is ugye a szereplőink, és nagyon klassz szerep az övék is, de szóval elsősorban mi ketten, hát nagyon élvezzük, csak rettenetesen kell figyelnünk. Tehát ugye azért most még van egy pici idő a premierig, most is éppen próbáról rohantam ide, nagyon lefáraszt minket. Tehát éppen azt beszéltük ma a Marával, hogy amikor az első felvonást csináljuk egybe, akkor azt mondjuk, hogy hú, ez a legnehezebb felvonás. Amikor a másodikat, akkor azt mondjuk, akkor ez a legnehezebb. Tehát itt minden van, itt szülni fogunk, itt hatfogásos vacsorát készítek, megágyazok, fölhúzok egy teljes ágyneműt egyenként, közben megy a speech, veszekedünk, kergetjük egymást, humorizálunk, kiabálunk egymással, nagyon szélsőséges érzelmi állapotokat mutatunk meg a színpadon, és még egyszer mondom, nagyon vicces formában.
De egyébként, hogy kezdjük el a próbákat? Most már hetek óta zajlik?
Igen,
a folyamat?
Persze, hogyne, természetesen.
Vannak nagy röhögések?
Vannak, hogyne. Én nagyon, nagyon örülök annak, amikor csak egy rendező, vagy egy asszisztens, vagy éppen a súgó is egy jól sikerült poénon úgy nevet. Hogyne, persze.
Mert ebben a műsorban estéről estére alkotó művészek jönnek, és hát próbáljuk körbe lövöldözni ezt a mesterséget, hogy hogy van ez egyáltalán. Na, arra vagyok most kíváncsi, hogy patika mérlegen van. Aztán lehet, hogy az alkotókat kellett volna megkérdeznem, akik ezt írták, de hát már nem fogom tudni megtenni, hogy mennyire vannak itt a poénok patika mérlegen kiszámítva?
Ki vannak? Jó, én tehát hogy mondjam?
És mennyit kell erre még pluszban rápakolni a színészeknek?
Nem kell rápakolni, én olyan iskolán nevelkedtem, és én azt is vallom, és ez még egy kabaréra is vonatkozik, egy televíziós vagy rádiós kabaréra is, hogy mindent csak halálosan komolyan lehet eljátszani, nem lehet vicceskedni. Az nem így van. Tehát egy szituációs, ami vicces, azt is a legszélsőségesebb módon át kell tudni élni. Ha dű, akkor dű, ha vidámság, akkor vidámság, ha irónia, akkor irónia, de komolyan kell venni, és csak akkor vicces. És ez mivel egy kitűnően megírt darab, de tényleg éppen ma mondta a rendezőnk, hogy Istenem, hogy ez milyen remekül van megírva, az elképesztő, hogy rácsodálkozott, mert csináltunk, egy összpróba volt ma, és hogy ez milyen jól van megírva. Kis József egyébként a rendezője, igen, a darabnak. Úgyhogy igen, tehát ezt nem szabad túlspilázni semmit. A patika mérlegen, ahogy mondtad, kell kimérni azt, hogyan legyen ez korrekt és jó, és humoros.
Nyilvánvalóan most a mozaikokat rakom össze a hallottakból. Mi a legnehezebb része ennek? Vagy mitől fárad el egyáltalán a színész?
Hát azt
a sok-sok szituációtól? Vagy a szövegtől?
Nem, a sok-sok szituációtól.
Tehát ha csak azt mondom, hogy
van egy hamutartónk, ami körülbelül 16-szor változtat helyet. Tehát, hogy arra vigyázni kell, hogy mindig mindent oda tenni, oda rakni. Megterítek a második felvonásban, amit csinálnak egy többfogásos vacsorát. És körülbelül 6-szor, 8-szor pattanok fel az asztaltól. Mindig másért. Most felpattanok, és az, hogy úristen, most miért pattanok? Aha. Most a pezsgős pohár kell, a pezsgős üveg kell, a húst kell megfordítanom, a zenét kell föltennem, ezek vannak. A virágot kell oda vinnem, és közben. Van olyan is, hogy tik-tik-tik-tik-tik, így megy a párbeszéd, de közben nekem meg kell terítenem, ki kell tennem két húst, meg kell szórnom petrezselyemmel, és mit tudom, egy grapefruitot föl kell vágni, és közben meg a vélet legfontosabb dolgairól beszélünk. Tehát, hogy ez egy jó bonyolult dolog.
Egyébként benne van az egész élet? Ebben a darabban le van modellezve?
Benne. Én azt gondolom, hogy igen. Igen. És egy kapcsolatnak is az eleje, a közepe, a vége. Nagyon helyes, és igen.
Nagyon jó, hogy most itt tartunk. Adtam én tulajdonképpen ennek a beszélgetésnek egy munkacímet. mindjárt meg is találom, és akkor felolvasom, mert elolvastam én, amit lehetett tulajdonképpen erről a, meg ezzel a darabbal kapcsolatban, és azt a címet adtam neki, hogy az életben is sokszor van olyan, hogy egy kizártnak tartott közeledési folyamat elindul. Tehát ez egy közeledési folyamat férfi és nő között, de elsőre, akik majd nézik a darabot ott a színházban, elképzelhetetlen, hogy ez a két ember közel kerüljön
ez egymáshoz. Ez így van, ez pontosan így van, és akkor ugye van egy harmadik, a hölgynek az eredeti partnere, aki egy
emellett a
fő, hát igen.
Jó, oké, nem
igen, igen, ez is, igen, ne, erre is egy külön fejezet van, hogy itt ki a gyerekapja, és ki nem a gyerekapja, és ez mennyire fontos a fiatalnak, hogy ki a gyerekapja. Ez egy külön fejezet. Okay. És ez, a, és az, ez a középkorú úriembernek, akit én játszom, egy nagyon sarkalatos pont az ő életében, mert hiszen neki nem lehet egy gyereke. Tehát neki a gyerekkérdés az egy kulcsfontos. Az egész darabban a gyerekkérdés nagyon fontos. Annyit spoilerezhetünk, hogy az első részben még pocakban van a baba, a másodikban meg már nem. Úgyhogy itt is haladunk előre. Az eredeti kérdésed, úristen, annyit beszéltem, mi volt, hogy...
Hát, hogy van ilyen az életben.
Igen, a közeledés. Igen. A közeledés. Ja, igen, és azt kezdtem elmondani, így van, hogy ugye fönt lakik ez a fiatalember, és ő is ezt testesíti meg. Tehát ő lejön háromszor, és abból az első azt mondja, hogy nem, mit akart ettől az embertől, hát ez nem létezik. És akkor a másodiknál már meg van zavarodva, mert látja, hogy a csaj még mindig itt van, és hogy akkor egészen más hangulatú a második
találkozás,
és nagyon vicces. Igen, ott egy kicsit én kerülök fölénybe, az elsőnél egyértelműen ez a fiatal ember van fölényben. Úgyhogy ez a dolog is épül, és ez segíti ezt a ránézésre reménytelen kapcsolatot, vagy annak a fejlődését segíti az ő is vele való jelenet.
Ha már egyáltalán spoilerezést említettem, hát oda van írva a Karinti Színház weboldalára, hogy szerelem lesz ebből. Hát, hogy közeledés. Jó, persze lehet más a vége a darabnak, de hogy mi kell ahhoz, hogy két teljesen antipatikus, hogy más világban élő ember közeledni tudjon? Megértés? Türelem?
Igen, persze. Empátia az egy kulcs szó. Tehát, hogy valahogy az, hogy teljesen más világban van, teljesen más kultúrából érkezik, azért mégis próbáljam elfogadni, vagy találjam meg benne a pozitív dolgokat. De nagyon helyes, még a leges-leges legvégén is, olyan párbeszéd van közöttünk. Hát most igen, tényleg nem akarok spoilerezni, okay. Tehát még a tetlegességig is eljutunk, tehát, aha, hogy itt nagyon-nagyon sok minden van, de a legfontosabb az, hogy ez a hatalmas út, amit bejárunk, ez hihető. Tehát ez úgy van megírva, hogy összük ilyen színdarab, ilyen az életben nincs. Nem.
Tehát ez akár teljes. Velünk is megtörténhet.
Megtörténhet, igen, igen.
Mi jó a színésznek általában, hogyha egy olyat játszik, ami tényleg megtörténhet, vele is, velünk is, vagy egy teljesen fiktív történetet? Egyáltalán van-e?
Is. Színész az mindig szeret szélsőséges figurákat játszani, tehát ez természetes, igen, negatívokat is. Ebben minden benne van. Tehát ez tényleg színésznek tulajdonképpen szerepálom is.
Tényleg?
Igen. Én azt gondolom, hogy a Mara nevében is mondhatom. Igen, hogyha a dráma és a humor és a kedvesség és az ellenszenvesség, ez mind benne van egy figurában, az a legklasszabb. Tehát minél színesebb. Ezek nagyon színes figurák, nagyon.
Ezáltal egyébként a próba folyamat is színesebb?
Ezáltal a próba folyamat is sűrű, nem tudok más mondani, tehát nagyon-nagyon koncentrált. Rettenetesen el vagyunk fáradva. Mind a két felvonás úgy fejeződik be, hogy lehuppanunk a kanapéra más miatt, ezt most nem, tényleg nem spoilerezem, de lehuppanunk a kanapéra, és akkor vége van a felvonásnak, hogy fekszünk mind a ketten a kanapén, és csak így lihegünk, és amit mondtam, hogy Úristen, ez a legnehezebb felvonás, tehát teljesen szellemileg is, lelkileg is. Ilyet szeret a színész játszani, aha, hogy szellemileg is, lelkileg fárassza le. Na, ez ilyen.
Na jó, miután évtizedes pályafutásról beszélünk, mi szokott történni? Természetessé válik egy ponton túl ez a fáradtság? És már nem fáradtság? Hát tehát ahogy elindul a széria?
Igen, tehát minél többet játsszuk, azért annál jobban begyakorlódik az egész. Főleg mondom itt a mozgások, tehát tényleg a legkisebb, tehát kötjük is a mozgásokhoz. Tehát sokszor az van, hogy egy mondat, tudom, hogy arra mondatra veszem elő a salátástálat, arra teszem oda a tányért, arra a poharat, a villát, a kést, a grapefruitot, és akkor az ügy egy idő után segít kifejezetten segít. Először, mikor az ember begyakorolja, akkor nagyon fárasztó. De hát ez egy örömteli fáradtság, igen.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, Lux Ádámnak még inkább örülök, aki azért jött és azért beszélget itt ma velem, mert hát jön egy premier, méghozzá nőnapon, március 8-án a Karinthy Színházban, ahol egyébként csoda dolgok történnek, mindjárt kitérünk erre is. Lesz egy premier előtti VIP, vagy exkluzív bemutató, március 7-én, csütörtökön, aztán 9-én, szombaton és még vasárnap is.
Igen, vasárnap délután 3-kor, úgyhogy aki azt szereti, annak azt ajánljuk.
Szóval érdemes megnézni, fergeteges végjáték, mondhatunk ilyet?
Igen, elgondolkodtató, de fergeteges végjáték.
Na most ez azért Kikem. Jó, hogy így próbáljuk belövöldözni, vagy felöltöztetni, mert mondom, ezek az alkotó emberek, akik jönnek ide estéről estére, megoszlik a vélemény, hogy a pandémia óta szeretnek-e az emberek gondolkodni. Hát többnyire azt mondják, hogy nem feltétlenül, inkább szórakoznának. De olyan darab van, amiben szórakozás is van, meg egy pici gondolkodás, azért az már egy jó irány. Uh-huh. Ilyen szempontból.
Hát ezt somásnak gondolom, ezt, hogy a pandémia után nem szeretnek az emberek gondolkodni. Én nagyon sokféle előadásokban játszom.
Tudom.
Ugye most a Karinthyra szerződtem le, de én előtte hosszú-hosszú évekig szabadúztam, és nagyon különböző. Tehát ha én csak most egy másik, nagyon szélsőséges műfajt említek meg, az a József Attila Színházban most már 4 és fél éve játszom a Márai Sándornak a Gyertyák csonkigégnek című drámáját, ami klasszikus, ez egy gyönyörűséges feladat. Na ott aztán nincs humor, semmi, dráma van, fantasztikus figurák vannak, elképesztően nehéz figuraalkotási folyamat az egész előadás, de egy csodálatos dolog, és nagyon szépen veszik, és fiatalok, idősebbek is vannak, ez egy nagyon nagy élmény.
Hát akkor pláne örülök neki, igen. Hogyha nincs már ez a tendencia ilyen
szempontból. Nem tudom, vagy legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Okay. Igen, vagy játszom a Herceg Ferenc Kék Róga című darabjában, azt az Új Színházban, vagy pedig játszom musicaleket is. De azok is olyan musicalek, hogy nagyon komoly, hogy mondjam, fajsúlyos témájú, az egyik a Tesláról szól, a Tesla feltalálóról, és abban a nagy ellenlábast, a Thomas Edisont játszom, ami finoman szólva is negatív figura, de egy csodálatos dalt énekel, de mondjuk a viszonyunk az nem ilyen könnyed viszony, ott se. Tehát arra mondom, hogy minden műfajban, hál' Istennek kaptam az utóbbi években szerepet, és ez a leg, hogy mondjam, műfajilag ez a legösszetettebb, amiről mi most beszélünk, ez a Miért nem marad reggelire.
Milyen az élet most a Karinthyban?
Nagyon jó.
Meg a hangulat.
Nagyon jó. Én nagyon szeretem a Karinthyt. Tavaly, amikor engem Tamás oda invitált, hogy társulatnak tagja legyek, megnéztem több előadást is. És az első szó, ami ott ülve, és egyáltalán a színház körül is, az Velőcsarnoktól az öltözőkön át, tehát az a szó, ami úgy megfogalmazódott bennem, az, hogy családias. Uh-huh. Azt én annyira szeretem.
És ezt érzi egyébként a néző is.
Szerintem is.
Általában ezt a én visszajelzést.
Azt gondolom, igen. Maga a tér is borzasztóan családias. Hiába férnek be, nem is tudom, 350-en talán, vagy 300, nem tudom pontosan mennyien, de ott mindenhonnan jól lehet látni, körülöleli a színpadot az egész. Úgyhogy nagyon nagy élvezet ott játszani. Nekem már volt egy ifjúsági vagy gyerekelőadásom az Árgyilos Királyfi ősszel, egy bemutató, úgyhogy abban már játszottam, és mondhatom, hogy a színpadról is nagyon jó sugallatú az egész.
Jó az energia?
Igen, az energia, így van. Igen.
De intimebb, mint nagyobb színházakban, közszínházakban? A Tesla, azt tudom, hogy nagyobb
helyen. Nagyon nagy a tólig, ugye, hogyha a Tesla az egy nagy hely, én játszottam a Víg Színház nagy színpadán 15 évig a padlásban, az a legnagyobb hely.
Igen.
De például a József Attila Színházban 100 embernek játsszuk a Gyertyák csonkigégneket, ahol körbeülnek minket. Annyira közel vagyunk a nézőkhöz, hogy be kell húzni a lábát, mikor egyszer elmegyek előtte, tehát ott szó szerint test közelben. Ez egy ilyen szempontból közepes tér, de nagyon intim. Gyakorlatilag azért olyan, mint egy stúdiószínpad, ez azért nagyon fontos, mert a stúdiószínpadot, mint műfajt én azért szeretem, mert ötvözi a filmet és a színházat. Tehát, hogy élő, mint a színház, viszont ugyanolyan pici eszközökkel lehet játszani, mint egy filmen. Nem kell rápakolni. Nem kell. Uh-huh. A szemem rebbenését is észreveszik.
Mindent látnak.
Mindent látnak, és ez jó. Uh-huh. Ez veszélyes is, mert a rosszat is látják, de viszont, vagy de a jót is.
És az, hogy itt azt látom, hogy azért viszonylag nagy, nyilván kicsi társulatról beszélünk a többi közszínházhoz képest, de óriási dolog, hogy van társulat a Karintinak, hogy pontosan tudom, hogy a Mara benne volt az Árgyilus Királyfiban is, tehát hogy itt azért összefonódnak a szálak. Igen. Sőt, tehát a múltkor az Estilla és a Mohácsi Norbi voltak itt, azzal a darabbal kapcsolatban, amelyet ketten játszanak, de a Norbi itt is menne van. Tehát akkor ezek szerint ráadásul párhuzamosan próbált.
Igen, igen, ez így van. Ez
na
így
az
van.
Milyen, amikor több darabban próbál?
Hát ezt a Norbitól kell megkérdezni.
De hát nyilván volt ilyen.
Igen. Hát semmit, és ráadásul, hát én még közben Sopronban játszottam, mert vendégként bemutattam egy darabot, a Legyetek jók, ha tudtok című darabot, amit muszáj volt ott le is játszani, úgyhogy volt, hogy egy hétig nem is tudtunk egyáltalán próbálni, úgyhogy ez egy ilyen zűrös időszak volt, feszített, és ennek még nincs vége, úgyhogy ez az utolsó 8-10 nap, ez most nagyon-nagyon sűrű lesz, és hát nagyon koncentrálunk, de az, hogy jó hangulatú az egész, jó hangulatú a társulat, jó hangulatú a helyszín, ez nagyon sokat segít.
Van egy téma, amit én rendszeresen előveszek, és bocsánat azoktól a hallgatóktól, akik esetleg unják, de én ezt tényleg nagyon komoly, hát akár felmérésként is használom. Pont a József Attila Színházból az egyik társulati tag mondta itt azt ebben a műsorban, hogy ő a premierre nem is engedne be közönséget. Talán harmadik, negyedik előadásnál kezdene el szállingóztatni az embereket, vagy kezdeni el, mert hogy nem tud összeállni addigra a darab, mondta ezt ő. És ezt én azóta kérdezem folyamatosan a színésztől, meg akik egyáltalán színházban dolgoznak, hogy mi a véleményük?
Erre nincs.
Volt, aki verte itt az asztalt, hogy ilyen nincs a világon, annak össze kell állnia.
Igen.
Juronics Tamás, ő azt mondta, hogy ilyen nincs.
Ilyen nincs. Én inkább a Tamás felé hajolnék véleményben, de mindenkinek a véleményét tiszteletben tartom. Tény is való, hogy különbözőek vagyunk mi színészek. És különböző tempóban is készülünk el. Ezt nagyon nehéz összehangolni. Én most pont erről írok egy értekezést, Magyar Művészeti Akadémia megtisztelt és tagja vagyok, és ezzel kapcsolatban írok egy nagyon hosszú értekezést, hogy ez egy nagyon bonyolult és összetett feladat. És nagyon nagy felelősség hárul a rendezőre, hogy ő ezt összehangolja. Van olyan színész, akit úgy kell elkezdeni instruálni, hogy azonnal elmondani nem csak a történelmi környezetet, hanem a lélektani részét is a dolognak. Uh-huh. A másiknak csak finoman, lassan kell adagolni. Az egyiket át kell ölelni, és a fülébe susogni a halkan az instrukciót, a másikat el kell küldeni, már bocsánat, nagy hangon a francba, hogy szedje össze magát, hogy elkészüljön. Tehát az a lényeg, hogy mindenkivel másképpen kell beszélni, hogy a dolog a végén a premierre igenis összeálljon. Uh-huh. Tehát, hogyha ő azt mondja, az a kollega, nem igen, tudom ki volt, akkor ez azt jelenti, hogy ő lassabb tempóban dolgozik, de akkor az a rendező dolga, hogy ezt időben észrevegye, és elkezdje őt nógatni. Tehát miért a harmadik előadás? Akkor mondhatnánk, hogy a tizedik előadásra. Hát ugyanígy el lehet készülni a premierre is. Tehát én azt gondolom, hogy nem, hogy el lehet, el kell készülni a premierre.
Nem véletlenül hoztam szóba, mert ugye itt a 8. premier előtt van egy elő.
Ja,
de minek nevezzük ezt? Előpremiér?
Előpremiér. Régen ezt hívták nyilvános főpróbának is. Tehát az a lényeg,
ja, hogy ér,
akkor...
Aha.
Igen.
Csak más a neve.
Igen, mert az főpróba, ez meg már előadás. Kicsit a felelőssége talán nagyobb attól, hogy, uh-huh, hogy exkluzív előadás.
Ez mit jelent, hogy ott van a rendező is? Ugyanúgy instruál a rendező?
Hát igen, utána tart egy megbeszélés, persze.
Tehát csak utána és nem közben.
De egy rendező, na ez is benne van az értekezésemben, egy rendező, ha igazán odafigyel, akkor nem csak a premierig követi figyelemmel az előadást, természetesen nincs ott minden egyes előadáson, de azért 5-10 előadásonként jó lenne, ildomos lenne, ha ránézne.
És rászoktak általában?
Kevesebben, mint ahányan nem.
Tényleg?
Igen. De előfordul. Hogyne? Hogyne?
Tehát ilyenkor elengedik az előadás és a színészek kezét
igen,
is?
Igen.
A felelősség onnantól a színészeké?
Onnantól a színészeké. És akkor minél kisebb a társulat, kevesebben játsszák, annál kisebb a veszély, hogy ez szétesne. A nagyon sok szereplős a darab, ilyenben is volt részem bőven, az óhatatlan, hogy előbb-utóbb, mivel különbözőek vagyunk, mivel különböző fontosságú az életünkben a színház, van rá esély, hogy szétessen az előadás. Egy nagyon fontos gondolatot engedj meg nekem, hogy én azt gondolom, és ezt mindig szoktam is mondani, sőt, tanítottam is színészeket, és ott is elmondtam, én nekem az a véleményem, hogy minden egyes előadást úgy kell eljátszani, hogyha a lentülő néző életében először ül ott, és most dönti el, hogy akkor őt érdekli a színház, vagy sem, akkor az a válasz pozitív legyen. Tehát ez nem lehet, hogy már sokadik előadása.
Nem lehet lehoknézni.
Igen, nem lehet. Soha. Soha. Mert lehet, hogy lent ül valaki, és az most dönti el, vagy szereti ezt a dolgot, amit úgy hívnak, hogy színház.
Na, de ez kell a lázat, felelősség.
De milyen fontos szót mondtál. Kell.
Na de mi van ilyenkor? Most csak próbálom beleélni magam, aki nem vagyok színész, meg nem járkálok ott mégsem a színházban próbafolyamaton, hogy, és ez nem is a próbafolyamat. Megy az előadás, elindult a széria, már nincs ott a rendező.
Igen.
De ha ez a nagy, nagyon nagy társulatos, sok szereplős verzió van, és mondjuk szétesik az előadás, akkor ki az, aki ezt visszahúzza?
Nagyon jó a kérdés felvetés.
Illik-e?
Ha vagyunk,
kinek illik?
Hát...
Szabad.
Szóval szabad. Nagyon nehéz dolog, mert a színészek nem szeretik, ha egymást instruálják. Ha jobban vannak a színészek egymással, akkor ez előfordul. Velem is előfordult, és akkor egymást figyelmeztetjük. Én úgy vettem észre például, csak ebben az egy gyerek előadásban, itt a Karintiban, hogy mi magunk beszéltünk össze, és azt mondtuk, hogy gyerekek, jöjjünk be, és mondjuk össze gyorsan előtt. Hiába reggel volt az előadás, 11-kor, mi már 9:30-kor találkoztunk, és bizony elmondtuk az előadást. Mert mindenkit, és teljesen egybehangzóval, nagyon jó kis csapat az is. Tehát ezért. Nem is volt vita. Úgyhogy ez így van, de igazából, tehát, hogy mondjam, én nagyon alapos vagyok, nagyon lelkiismeretes, és amit mondtál, hát ez az alázat része, tehát, hogy az létezhetetlen, hogy én egy darabot nem mondjak össze előtte. Nehézségi foktól függően több nappal.
De ezt akkor kell, amikor nincs gyakran játszva egy darab?
Hogyne. Tehát nagyon gyakran előfordul, hogy egy előadást havonta egyszer vagy kétszer játszunk. Ha például egyszer, olyan is van, az én véletemben nem olyan régen volt egy ilyen, akkor azt jelenti, hogy az egy előadás előtt sok-sok nappal, 5-6 nappal már elkezdem újra mondani, hogy mire az egy előadás elkövetkezik, addigra már szó nem lehet arról, hogy én most a szövegen gondolkodzam. Tehát ez megint az alázat része, és megint az, hogyha az a néző akkor ott ül, akkor ne azon drukkoljon, hogy úristen, jusson eszébe a színésznek a szöveg, hanem egyszerűen kapjon egy élményt.
Az nagy áldás, hogy egyáltalán most egy társulathoz tartozol? Tartozik? Melyik a?
Én azt gondolom, én nagyon sokáig voltam szabadúszó.
De ez jó volt?
Jó is, rossz is. A szabadúszásnak mindig az az előnye, hogy nem vagyok köteles semmit eljátszani. Ugye egy társulati tagként az ember azt mondja, hogy az igazgatója...
Nem nagyon illik
visszaadni. Habár azért most már az ember nem 20, nem 30, nem 40 és nem 50 éves, adjuk, szóval sok. Azért egyre engedékenyebbek az igazgatók ez ügyben, de azért nem esik jól nekik. Aha. És szabadúszóként megkérdezik, hogy akkor... óhajtanád-e. Viszont cserébe a szabadúszónak gőze nincs arról, hogy mit fog a mit fogsz a következő évadba csinálni. Gőze nincs.
Tehát, neked miből lesz egyáltalán?
Igen.
Pénz?
Nem, igen, hát persze pénz is, igen. Meg egyáltalán munka is, tehát azért ez az egy ilyen lélektani, hogy mondjam, kielégülés csúnya szóval, tehát hogy ez fontos.
Volt itt nemrég egy neves szabadúszó, aki mondta, hogy hát nincs jó helyzetben úgy általában a szakma, mert hogy vannak produkciók, azokat bemutatják egyszer-kétszer, és aztán utána mindenki játszik 5000 helyen, úgy meg tudjon élni, ezért nagyon nehéz egyeztetni. És akkor egy-egy darab az 2-3 hónapot pihen.
Igen.
Akkor utána megint bele kell tenni. Tehát mondta, hogy megtanulni azt a millió szöveget, azt mondta, nem éri meg, hogyha mindent lefordít a végén.
Igen.
Szóval ezért kérdeztem, hogy áldása vagy
Volt olyan produkció, ahol nagyon tetszett a darab, nagyon tetszett a szerep, de megkérdeztem, hogy és akkor ezt hogy fogjuk játszani. Hát bemutatjuk, akkor ott két előadás garantált, tehát
és
utána majd
meglátjuk.
Aha. És akkor azt mondtam, hogy bocs, de azt nem szeretném. Tehát, hogyha nincs garantálva a játszási lehetőség, akkor azt inkább nem.
Az csak viszi az időt, az energiát.
Igen, a befektetett energiával nem arányos az, amit visszakap az ember.
Na, ilyen szempontból ez a mostani állapot milyen?
Tökéletes. Tehát most nagyon,
is?
Igen. Tehát azért most amiket játszom, azok mind-mind olyan előadások, amit legalább havonta mondjuk kétszer. Uh-huh. Az a minimum, az egy jó arány. Kétszer-háromszor el tudunk játszani, és az jó. De azért, mivel nagyon sokfélét játszom, 8 vagy 9 félét játszom, azért folyamatos tanulás az egész élet. Tehát nem olyan régen volt például egy Facebook bejegyzésem, hogy 4 nap alatt 4 színházban 4 különböző uh-huh. szerepet játszottam, tényleg így volt. És 4 nagyon más szerepet. És ez egy élvezet, és egy csoda volt, és mindenki lájkolgatta meg, de azért azt meg is csinálni, az hát ott oda kell figyelni.
Igen. Embert próbálok.
Embert próbálok.
Nem fogom az életkort firtatni, de az évek előre haladtával könnyebb vagy nehezebb a tanulás?
Nehezebb. Szerintem nehezebb, igen, jobban oda kell figyelni, nem tagadom az életkoromat, most leszek idén 60 éves, úgyhogy azért... Köszönöm szépen, de nem, azért jobban oda kell figyelni. Többet kell memoritát mondani, és igen, és én nagyon alaposan tanulok, én nem, tehát én azt az utat választom, ebben is különbözőek vagyunk, színészek, én azt az utat választom, hogy minél pontosabban, néha tűpontosan. Mert sokkal kisebb energiát viszel, mint hogyha csak úgy körülbelül leírom. Egyrészt a partnerrel sem nagyon korrekt, hogy én csak nagyjából mondok végszót, tehát azért azt pontosan kell tudni. Ez az előadás egyébként pont, amiről önnek kapcsán most beszélgetünk, itt azért vannak ilyen pici lazaságok, úgyhogy, de ez a műfaj, ez egy ilyen műfajú darab. A Márainál halálpontosan mondom mindent, világos. De még a Herceg Ferencnél is, tehát igen.
Izgalmas lesz.
Izgalmas, így van.
Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, és nagyon köszönöm a ránk szánt időt. Úgyhogy azt kérem a hallgatóktól is, hogy ők is szánják az időt erre a Miért nem marad reggelire című darabra, meg nézzenek meg mindent a Karintiban, mert most nagyon-nagyon sok új premier van.
Ezt csak megerősíteni tudom, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én is nagyon élveztem.
Örülök őszintén, Lux Ádámmal beszélgettem. Kedves hallgatóink, ahogy az önök idejét is nagyon köszönöm, most bezárjuk a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időponton ugyanitt újra kinyitjuk. Sok élményt és értéket kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
95.8. Sláger FM.